Ez a Vörösmarty Rádió 99,2 MHz-en. A mikrofonnál Hók Tamás köszönti a kedves hallgatókat. Januárban volt 100 éve, hogy Tellerede megszületett, és hogy repül az idő 5 éve, hogy elhunyt 95 éves korában. Születésének 100. évfordulója alkalmából konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Varga János matematika, fizika, informatika tanárt, aki részt vett ezen a konferencián. Szervusz, jó estét!
Jó estét kívánok!
És szervusz. Hát ugye Tellerede életével, munkásságával igen sokat foglalkozol, amint azt az itt látható könyvek is, amikről majd nyilván fogsz beszélni, bizonyítják. Hát Telleredéről azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az atombomba, illetve a hidrogénbomba jut eszébe, több talán nem is. Mi az, amit feltétlenül érdemes róla és kell róla tudnunk?
Hát, ha úgy fogalmaznánk, hogy ki is volt Tellerede, akkor több ilyen kezdetű kérdést föltetnénk, hogy vajon tényleg ki volt ez az ember, tudós volt, vagy politikus, vagy fizikus volt, vagy kémikus, ezen belül például magfizikus, vagy molekulafizikus, a szabadság bajnoka, a békeőre, vagy háborús pusztító, reaktor ellenző, vagy reaktor tervező, és Robert Oppenheimer hátba támadója, az emberiség megmentője, vagy zongorista volt, vagy költőz. Ebből a kérdéssorozatból úgy lehet érzékelni, hogy nem csak a tudomány területén, hanem más területeken is ismeretekkel rendelkezett és eredményeket ért el, és bonyolult személyiségének a megítélése is előrevetíti ezt a sok-sok kérdést, amit most természetesen nincs időnk mind végig beszélni, de jó néhányat remélem, hogy érinteni tudunk a mai este folyamán, segítve a hallgatókat egy reálisabb Tellerkép kialakulásában.
Ez úgy érdekes, mert nyilván sokkal pontosan az atombomba, a hidrogénbomba miatt inkább negatívan gondolnak rá.
Valóban még tudós társai közül is sokan negatívan ítélik meg, egészen kemény kijelentések, vélemények hangzottak el Nobel-díjas szintű emberek szájából Tellerrel kapcsolatban. Van, aki egyenesen nem kívánatos személynek, hogy úgy mondjam, persona non gratának titulálta Tellert, és ez nem volt más, mint tudóstársa az Isidor Rabbi, akiben talán még egy kis magyar vér is csörgedez. Ő Tellernek a háborús fegyverek kifejlesztésével kapcsolatos tevékenységét nagyon negatívan ítéli, és hát több olyan kérdésben elítéli Tellert, amiben mások éppen a védelmében veszik. Tehát ez is mutatja, hogy valóban egy bonyolult személyiség volt, és különösen a közvéleménynek a megítélése, bár az utóbbi másfél évtizedben jelentős mértékben változott, azt mondhatom, de még mindig úgy érzem, hogy nem reális Tellerképünk van.
Hát, hogy ezen kicsit segítsünk, azért akkor beszéljünk arról is, hogy az atombomba és a hidrogénbomba, amiről majd azért nyilván beszélünk, ezeken kívül milyen tudományos eredményei voltak, mit talált fel, amiről szintén meg kell emlékezni?
Hát valóban munkásságát a közvélemény ez a két eszközhöz köti, atombombához, hidrogénbombához, de hogyha megnézzük a magfizika történetét, vagy a fizikának más fejezeteit, akkor nagyon sok Teller és más személy nevével összekapcsolt törvényt, szabályt találhatunk. Például az egyik ilyen leghíresebb a Gamow-Teller szabály, amit 1936-ban fedeztek fel és írtak le. Ez az atommagoknak a bomlásával kapcsolatos ilyen szelekciós szabály volt. Egy másik híres eredménye 1937-ben fedezték fel, ez a Jahn-Teller effektus, ezt nem részletezném. Egy nagyon híres eredménye az úgynevezett BET egyenlet. Ez a BET szó három embernek a vezeték nevéből összeállított mozaik szól, Brunauer, Emmett és Teller, és állítólag ezért az eredményért egy megosztott Nobel-díjat is megkaphattak volna. Az egyik legkiemelkedőbb elméleti eredménye, amit 1938-ban alkotott szintén Gamovval, megpróbáltak a csillagok működésének a titkát megfejteni, és ekkor dolgozták ki a termonukleáris magfúzió elméletét, és a csillagok energiatermelését valójában a magfúzióval magyarázták. Tehát azt hiszem ez a rövid kis kép is mutatja, hogy az atombombán, illetve a hidrogénbombán, főleg a hidrogénbombán kívül a magfizika és a fizika más területein is kiemelkedő eredményei vannak, és nyugodtan századunk egyik legnagyobb fizikusának tekinthetjük.
Ezek az eredmények, ezek a kutatások, ezek a gyakorlatban hol érvényesülnek? Mi laikusok hol találkozhatunk ezeknek az eredményeivel? Miért fontos ez számunkra?
Hát az atomenergia kapcsán az atombombának a szelídített változatával mindenképpen találkozunk, az atomreaktorral. A természetnek egy különös játéka folytán úgy adódott, hogy először az emberiségnek az atomreaktort kellett egy mini változatban megalkotni, hogy ennek segítségével aztán létrehozzon egy igen pusztító fegyvert, az atombombát, és az atomreaktor jól emlékszem egy nem régi számra, a világ energiatermelésének körülbelül 16-17%-át atomreaktorok adják. Tehát az ő tevékenysége részben kapcsolódik az atomreaktorokhoz, bár egy másik nevet kellene megemlítenem, akkor inkább a Szilárd Leóét említeném meg atomreaktorokkal kapcsolatosan. Tehát a hétköznapi ember számára, hogy úgy mondjam, naponta kézzel fogható ez az eredmény, hiszen amikor a villanykapcsolót fölkapcsoljuk, vagy bármilyen berendezést használunk, ami elektromos árammal működik, akkor tudnunk kell, hogy mi magyarok a villamos energia 40%-át egy atomerőműből kapjuk, nem messze Székesfehérvártól, Paksról.
És hát akkor az atombomba, aminek kapcsán ő nagyon híres lett, illetve nyilván a hidrogénbomba is, az atombomba kifejlesztésében, kidolgozásában mekkora szerepe volt, milyen szerepe volt?
Hát először, mint gépkocsi vezető kezdte a munkáját az atombomba projektben, hogy így mondjam, ez nagyon érdekes kis rövid hajszál történet. Maga az atom mag hasadásnak az elve az a Szilárd Leó agyában fogant meg 1934-ben. Mondhatom, hogy a világ minden tudósát megelőzve 5 évvel ő gondolt arra, hogy az atom magját szét lehetne hasonlítani, ilyen hipotetikusan fogalmazott, akkor ebből a hasadásból energia nyelhető, és hogyha ezt nagy tömegben tudnánk létrehozni, akkor ebből nagy mennyiség energia nyerhető. Tehát mondhatom, hogy 5 évvel a maghasadás tényleges felfedezés előtt Szilárd Leó felfedezte a maghasadást Londonban, és már akkor gondolt arra, hogy ebből esetleg fegyver is készíthető, ezért titkos szabadalommal védte az angol admiralitásnál. Teller Szilárdtól értesült erről a felfedezésről, és Szilárd volt az, aki 1939-ben egy levéllel fordult Einstein segítségével az Egyesült Államok akkori elnökéhez, Roosevelt elnökhöz. Magát a levelet, mint tudjuk, tudománytörténetileg maga Szilárd írta meg, de ő akkor egy ismeretlen fizikus volt Amerikában, ezért Einsteinnel íratta alá, és az aláíráshoz ki kellett menni Long Islandbe, ahol Einstein lakott, és mivel Szilárd nem tudott autót vezetni, ezért Telleredét kérte meg, hogy legyen kedves, vigye ki Einsteinhez. Hát így indult az ő munkája az atombomba projektben. De később egészen 1940-ig nem kapcsolódott be. Akkor hangzott el Roosevelt elnöknek az amerikai rádióban egy beszéde, mondhatom egy felhívása Amerika tudósaihoz, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy a demokrácia a szabadság védelme érdekében neki is hasonlóan a többi amerikai tudóshoz teljes tudományos potenciáljával a háború, a nácizmus legyőzése mellé kell állnia, és így indult be a Manhattan projekt, amelynek a keretében aztán létrehozták az atombombát. És ebben az első között részt vett Tellerede, és ha majd egy kicsit később visszatérünk, vagy illetve majd érinteni fogjuk az elhíresült Oppenheimer pert, akkor éppen Oppenheimer volt az, aki legelőször Telleredét hívta meg a Los Alamosba, ahol az atombomba kifejlesztésének az egyik helyszíne volt.
Mi ez az Oppenheimer per, ha már szóba hoztam?
Oppenheimer. Hát az egész atombomba programot, különösen annak a műszaki tudományos részét egy fizikusra bízták, Robert Oppenheimerre, aki ugyan amerikai születésű volt, de német származású szülei voltak. Egy brilliáns fizikus volt, aki kiváló szervezőkészséggel rendelkezett, és megvolt benne az a képesség, hogy meggyőzzön több mást embert ebben a programban való részvételre. Úgyhogy egy nagyon jó agitátor, kommunikátor volt, hogy mai fogalommal éljek. Ezért nagyon sok tudósnak a részvétele Oppenheimernek köszönhető, akik végül is megalkották ezt a fegyvert. Összességében nagyon sok Nobel-díjas vett részt ebben a programban. Ha hinni lehet a számuknak, körülbelül 150 ezer mérnök, tudós, egyéb szakember, hétköznapi munkás vett részt ebben a több mint 3,5 éves programban, ami 2,5 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak, és Tellerede főként az elméleti vonalon tevékenykedett ebben, de az első afférja igazából már Oppenheimerrel akkor elkezdődött. Tudnélik, ő már akkor a hidrogénbomba elvét kigondolta, és az atombomba projekttel párhuzamosan ő már igazából a hidrogénbomba elméletén és annak a gyakorlati megvalósításán dolgozott gondolatban. Hát emiatt voltak nézeteltérései Oppenheimert. Mondhatom, az első nézeteltérésük az itt kezdődött.
Ami perré vált a végén?
Hát perré az úgy vált, hogy ennek egy kicsit hosszabb története van, hogy a hidrogénbomba ledobható változata, repülőgépről ledobható változatát igazából az oroszok egy kicsit előbb megalkották, mint az amerikaiak. Magát a hidrogénbombát amerikaiak készítették el először, de ez olyan nagyméretű volt a működési elvéből és a felhasznált, hogy úgy mondjam, alapanyagoknak a összetételéből kifolyólag, hogy nem volt hordozható, csak egy adott helyen, mondjuk egy szigeten föl tudták robbantani és tesztelni. De a repülőgépről adható változatot, ami stratégiailag igazán veszélyes egy ország számára. Ezt a Szovjetunió alkotta meg először bizonyíthatóan, ma már utólag is történelmi dokumentumokkal ezt alá tudjuk támasztani. És Oppenheimer ellenezte a hidrogénbomba elkészítését, mert tudta, hogy ez egy hatalmas, robbanó erejű, szörnyű fegyver, és utólag gyakorlatilag ezért a kis késedelemért őt okolták, hogy Amerika ebben a versenyben pici hátrányt szenvedett a Szovjetunióval kapcsolatban. És így kezdődött az Oppenheimer per.
Arról van némi fogalmunk, hogy az atombomba mennyire pusztító fegyver, de az, hogy a hidrogénbomba mennyire az, ezt ugye gyakorlatból nem tudjuk, mert hogy nem vetették be még sehol. De mégis hogyan lehetne ezt érzékeltetni?
Hát körülbelül számokat lehet mondani. A fő különbség a két fegyver között, hogy az atombomba pusztító hatása viszonylag korlátozott. Persze ez egy nagy korlát. Az hidrogénbombánál is van korlát, de gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy majdhogy nem korlátlan. Tehát a robbanó töltet mennyiségének a növelésével arányosan lehet növelni a pusztító erőt. Körülbelül azt lehet mondani, hogy 1000-szer, 5000-szer nagyobb robbanó erőt képvisel egy ugyanolyan bomba, hidrogénbomba, mint egy atombomba. Ezért az emberiség történetében eddig még soha ezt a bombát nem használták. Ennek az alkalmazásától mindkét fél bármilyen háborús konfliktus alakult ki a világ különböző részén eddig, mai napig, és remélem, hogy az emberiség történetének hátralévő részében is tartózkodni fognak.
Ez egy érdekes dolog, hogy ugye az atomfegyverkezés ez a világban, sok országban működik, illetve készítenek atombombákat, atomfegyvereket, de hidrogénnel nem nagyon kísérletezik senki sem, ez lehet az oka? Vagy pedig másról van szó, pénzről?
Hát ennek a fegyvernek az elkészítése azért olyan tudományos potenciált kíván az elkészítő mittéjétől, amire azért tehát néhány ember nem képes erre, csak fejlett ipari országok, ők is a teljes tudományos potenciájukat bevetve képesek. Úgyhogy létezik már hidrogénfegyver az Egyesült Államokon kívül és a Szovjetunión kívül máshol is, de ahol van, azok mind fejlett ipari országok, például Anglia, Franciaország vagy éppen Kína.
Milyen, akkor azt kérdezem, hogy milyen értelme volt, vagy mi értelme volt egyáltalán kidolgozni? Hát jó, mondjuk persze azt gondolom, hogy fegyvert egyáltalán kidolgozni nem nagyon értelmes dolog, de ha már kidolgozták, akkor mit célt szolgálhat, ha nem használják? Tehát elrettentés inkább?
Igen, nagyon jó szót használtál. Valójában ennek a fegyvernek az elrettentő ereje olyan hatalmas, hogy mindkét fél biztos lehet abban, hogy egy ilyen fegyveren meghívott háborúnak nem lett győztese. Uh-huh. Ez az az ok, ami visszatartotta a két nagy hatalmat bármilyen konfliktusban az alkalmazásától. Hadd idézem ezzel kapcsolatban Olá György Nobel-díjas fizikusunknak, kémikusunknak a véleményét. Ő Tellerrel kapcsolatban, és különösen a hidrogénbombával kapcsolatban nagyon érdekesen fogalmaz. Azt mondja, hogy Teller Ede nagy fizikus, a 20. század egyik legmeghatározóbb személyisége. És a hidrogénbombával kapcsolatban azt mondja, hogy ezt a fegyvert szerencsére sosem kellett bevetni. Inkább volt elriasztó, mint tömegpusztító eszköz. Teller Ede ezáltal jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a század második felében az emberiség nem pusztította el önmagát. És akkor ezzel a Olá idézettel visszautalhatnánk arra a sok kérdésre, illetve azok egyikére, hogy háborús pusztító volt-e, vagy az emberiség védelmezője. Hát ebben a felfogásban akkor úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag megmentette az emberiséget.
Hát igen, tényleg ez egy érdekes dolog, hogy honnan nézzük. Hogyha az atomról volt szó, hogy az atomot békés célokra is lehet használni, a hidrogénbomba esetében van-e valami olyan mellék ág, ami az emberiség javát szolgálja?
Hát az igazi nagy haszna az emberiségnek ebből akkor lenne, hogyha az atombombához hasonlóan ezt a fegyvert is meg tudná szelídíteni. Az atomfegyvernek a szelíd változatát, az atomreaktort elterjedten használja az emberiség, bár tudjuk, hogy használatát egyesek ellenzik, és más energiaforrásokat részesítenek előnyben, de a hidrogénbomba szelíd változata az egy igazi áldás lenne az emberiségnek. Egy olyan mennyiségű energiaforráshoz jutnánk ezáltal, hogyha a magfúziót energiatermelésre tudnánk fordítani, hogy az emberiség egész elkövetkezendő életében az energiakérdés valószínűleg egyszer és mindenkorra meg lenne oldva.
Dolgoznak ezen egyébként?
Gyakorlatilag mióta a hidrogénbomba elkészült, ezen is dolgoznak. Úgy becsülték, hogy 2010-re elkészül az első ilyen reaktor, de ma már megint úgy látják, hogy újabb 10 év szükséges, és lehet, hogy még újabb 10 év. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon kemény dió feladat, hogy úgy mondjam, a fizikusoknak. Nagyon sok részeredményeket értek el, különösen a Szovjetunióban, Angliában és Amerikában, de igazából hatékonyan működő fúziós reaktort még nem sikerült az emberiségnek előállítani. Reméljük, hogy majd egy Tellerhez hasonló zseni agyából kipattan az a szikra, amelyik megtalálja a megoldást.
Ugye az atom és a hidrogénbomba 40-es, 50-es évek terméke, találmánya, de hát ugye Tellere de nyilván nem fejezte be munkásságát ezek után sem. Abban a néhány évtizedben haláláig mivel foglalkozott?
Gyakorlatilag mondhatom, hogy egész életében az atomfegyverek, vagy a hidrogénbomba, vagy egyéb katonai alkalmazásoknak a szolgálatába állította tudományos tevékenységét, abból a céljából vezéreltetve, hogy megvédje a demokráciát és az Egyesült Államokat a másik nagyhatalommal szemben. Gyakorlatilag egész munkásságát ez a koncepció hatja át, és ma már egyre inkább úgy látjuk, hogy különösen a az 1989-es politikai változások után, hogy Tellernek ez a tevékenysége, vagy az ő koncepciója egyre inkább igazolódni látszik mai történelmi perspektívából. Akkoriban az ő életében úgy gondolom Tellernek a tevékenységét részben azért sem tudták akkor megítélni pontosan, mert éppen a katonai alkalmazások miatt nagyon sok információ titkosítva volt. Ő maga sem beszélhetett róla, akár még egy vitában sem. Tehát érvként nem hozhatta föl, mert katonai titok védte. Még a mai napig is vannak olyan állítólag Neumann-Teller egyenletek, amelyek katonai titkot képeznek, és talán nem is tudom, hogy mikor fogják ezeket felszabadítani. Talán soha.
Tellernek a csillagháborús programban volt-e szerepe, illetve milyen, ha volt?
Teller gyakorlatilag mondjuk az utóbbi 35 éve azon az elven volt, hogy elsősorban nem pusztító fegyvereket kell készíteni, hanem a védekezésre helyezte a hangsúlyt. Erről próbálta meggyőzni az amerikai hadseregnek a különböző tábornokait, nagyon sokszor sikertelenül. Végül is a Reagan elnöksége idején Reagan elnököt tudta azt hiszem először igazából meggyőzni arról, hogy a védekezésre nagy hangsúlyt kell helyezni, és akkor gondolta ki azt a védekező módszert, hogy az Egyesült Államok teljes légtere fölé egy hatalmas védő ernyőt kellene vonni, és ezzel mintegy megakadályozva, hogy oda bármiféle idegen eszköz behatolhasson, és így alakult ki ez az úgynevezett stratégiai védelmi kezdeményezés, angolul a Strategic Defense Initiation, SDI, amit később csillagháborús jelzővel illettek. Ezt a jelzőt egyébként Edward Kennedy szenátor adta ennek a programnak, és ez alapvetően védekezési célokat szolgált volna, de olyan hatalmas és gazdasági hát potenciállá kellett volna rendelkezni annak az országnak, aki ezt kifejleszti, hogy erre az akkori időben úgy látszott, hogy csak az Egyesült Államok képes, és más ország, még a Szovjetunió sem. Ezért úgy gondolta, hogy ha ezt a programot sikerül, hogy úgy mondjam, ráerőltetni a Szovjetunióra, akkor a Szovjetunió ezt gazdaságilag nem fogja bírni, és bele fog roppanni. És erről sikerült is meggyőzni Reagan elnököt, aki ezt a programot, hogy úgy mondjam, fölvállalta és hirdette, és valószínű, hogy a Szovjetunió összeomlásának egyik oka éppen ez, hogy Szovjetunió ezt a csillagháborús programot nem tudta valójában fölvállalni.
És ebbe tehát akkor fizikusként igen jelentős politikai eredményeket is elért Tellerre.
Hát mondhatom, hogy egész élete folyamán a legbefolyásosabb amerikai tudósként tartják számon, sőt talán van, aki úgy fogalmaz, hogy a század legbefolyásosabb tudósa ő volt. Éppen ennek kapcsán, hogy olyan mély kapcsolatai voltak az amerikai hadseregben, szinte minden fegyvernemnek a tudományos tanácsadója volt, és nagyon sokan megfogadták az ő tanácsait. És hát ezen keresztül némi befolyást is tudott gyakorolni, és nem ismerünk, azt hiszem, vannak még magyarok között is, akik jelentős eredményt értek el ezen a téren, de olyan hatása azt hiszem egyetlen tudósnak sem volt, még Neumann Jánosnak sem, mint Telleredének ezen a területen.
Úgy itt van jó néhány könyv, ami Telleredéről szól részben. Mennyire ismerik őt, illetve mennyire lehet eldönteni, megítélni az ő munkásságát?
Gyakorlatilag a rendszerváltás előtt semmi nem jelent meg rólam Magyarországon. Egyetlen egy könyve jelent meg, az is belső terjesztésben a Kossuth könyvkiadónál 100 példányban nyomtatták ki.
Kuriózum.
Igen, nekem van egy belőle a hangom.
Az igen.
Érdekes mondom, a Széchenyi könyvtárban ott a köteles példányok között egy volt belőle, amit sikerült megszereznem, ez a Hiroshima hagyatéka című könyve. mai napig nem jelent meg magyarul, pedig szerintem érdemes lenne kiadni. A rendszerváltás után már kissé megfordult a helyzet, akkor már sikerült interjúkat készíteni Teller Edével, nagyon sok újságírónak, tudósnak sikerült kapcsolatba lépni vele, elbeszélgetni, és ezt interjúkötetekben publikálni. Az első ilyen kötetet éppen egy magyar újságíró, a Magyar Rádió főmunkatársa, Zelei László publikálta a Légiposta címmel. Ez tartalmaz az első vele Teller Edével készített interjúkat. Az utóbbi időben már több kiadvány is megjelent vele kapcsolatosan. Az egyik ilyen híres könyv, magyarul természetesen, a Trefort utcától a Hidrogénbombáig című könyv. Vince Attila Tamásnak egy aranyos kis könyve, Cejzel Endre előszavával, Teller Ede, a tudós és világa címmel, ez is pár éve jelent meg, és megjelent a igazi nagy Teller monográfia, amit gyakorlatilag Teller Ede diktált Magnóra, és Teller Ede 20. századi utazás tudományban és politikában címmel. Azt hiszem, hogyha egy könyvet kellene ajánlanom, akkor ezt a 2002-ben megjelent kötetet ajánlanám a kedves rádióhallgatók figyelmébe. De azért szeretném még fölhívni a figyelmet azokra a könyvekre, amelyek az utóbbi években jelentek meg. Ezek közül szerintem az egyik legérdekesebb Hargitay István akadémikusnak az Öt világformáló marslakó című könyve, amelyik Naima János, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Kármán Tódor és Teller Ede életét dolgozza fel egy nagyon érdekes vetületben és elrendezésben. És természetesen most a Naima, illetve a Teller konferencia kapcsán is megjelent egy könyv, Teller Ede, üzenetek egy marslakótól, előadások, beszélgetések, gondolatok. Ezt a kötetet Sükös Csaba és Tóth Eszter válogatták. Ez ott a konferencia időtartama alatt megvásárolható volt, és úgy tudom, most már a könyvesboltokban is megtalálható.
Tehát aki kíváncsi az ő életére, az azért most már némi irodalmat be tud szerezni.
És az állandó információs forrás az internet is bőségesen biztosít lehetőséget. Ha még egy könyvet kellene említenem Hargitay Istvánnak egy nagyon érdekes, kis vékony, két óra hosszú alatt elolvasható könyvét ajánlanám a olvasók figyelmébe. Ennek a címe Teller Ede tragédiája. Gyakorlatilag egy kis színművet készített Hargitay professzor, és a szereplők mondatai azok mind különböző interjúkból, memoárokból átvett mondatok. Ezt azt hiszem nagyon aprólékos, sziszi-fuszi munkával kellett elkészíteni, de ő megpróbálta megrajzolni ennek az embernek az élettörténetét egy című formájában. És akkor végezetül a napokban jelent meg egy érdekes könyv, Kati Marton, magyar származású New Yorki újságírónő tollából, 9 magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot. Ez a 9 magyar pedig név szerint Teller Ede, Kertész Andor, Korda Sándor, Naima János, Köszler Artúr, Kertész Mihály, Szilárd Leó, Wigner Jenő és Friedman Endre, akiket a világ természetesen az angol verziói nevüken ismer, úgy, mint Edward Teller, André Kertész, Alexander Korda, John von Neumann, Arthur Köszler, Michael Curtis, Leo Szilárd, Eugene Wigner és Robert Capa.
Hát reméljük, hogy ezzel a beszélgetéssel is sikerült egy kicsit többet Teller Edéből megmutatni a kedves hallgatóknak. És ugye volt róla szó, hogy hát azért a művészet is közel állt hozzá.
Azt hiszem, élete végéig mindig szívesen olvastam magyar irodalmat, különösen a magyar költészetet. Ha barátokkal találkozott, akik Magyarországról meglátogatták az Egyesült Államokban, mindig kért könyvek tőlük. Egyik kedvence volt például Ady Endre, de érdekes módon ő maga is írt verseket, és a beszélgetés zárásaként szeretném felolvasni Teller Ede egyik versét, ennek a címe, hogy vers cím nélkül. Keresni, várni, semmit sem akarni. Szeretni, vágyni, egyedül maradni. Nézni a világot becsukott szemekkel, látni azt, amit még nem látott meg ember. Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban, emlékezni arra, mit sohasem láttam. Szeretni, imádni a szent tisztaságot, a szelet, a felhőt, a havat, az álmot. Tenni a helyeset nem kis örömpénzért, nem a túlvilági örök üdvösségért. Tudni, hogy nincs cél, tudni, hogy nincs Isten, félni, hogy talán még igazság sincsen. Tudni, az ész rövid, az akarat gyenge, hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. És makacs reménységgel mégis hinni, hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. És örülni tudni a nagy megnyugvásnak, a fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak.
Hát köszönjük, ennyivel is többet megtudtunk róla. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk a Vörösmarty Rádióban. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Varga János matematika, fizika, informatika tanárral beszélgettünk Teller Edéről, aki január 15-én született 100 évvel ezelőtt, és ugye azt is hozzátehetjük, hogy 5 évvel ezelőtt hunyt el 2003-ban. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetésünket, maradjanak velünk továbbra is.